vajon hogyan kell megszólítani a fiatalokat a komoly zenével? Az én válaszom az, de ezt senki nem érdekel, azért elmondom, hogy szerintem a fiatalok nagyon is nyitottak, és hogyha időben és jó helyről érkezik az információ, akkor ők igenis tudnak vele mit kezdeni. Na de erről is tudunk beszélgetni Hornyák Balázzsal, a Liszt Ferenc Kamarazenekar művészeti menedzserével. Szervusz Balázs!
Szervusz, jó estét kívánok a hallgatóknak!
Köszi, hogy eljöttél ma. Általánosságban fogunk beszélgetni, de tényleg érdekel a nemzetközi, a magyar közönség közötti különbség, meg az, hogyha, ugye az előbb felvezettem neked, hogy ha azt nézzük, hogy van egy nonverbális műfaj, illetve főleg instrumentális műfaj, akkor az hogyan érvényesül idehaza egy magyar művészeti társulásnak a képviseletében, és hogyan érvényesül a közel-keleten, a távol-keleten, vagy bárhol a világban. Tehát hogyan viszonyul egy magyar kamarazenekarhoz a külföldi közönség?
Hála Istennek, a Liszt Ferenc Kamarazenekarnak az elmúlt 62 évben nagyon sok része volt külföldi vendégszereplésben. Ugye annak idején, amikor megalakultak a Zeneakadémián Róla János vezetésével, nem sokkal később már a világot bejárták, és ez a mai napig így van. Nagyon sokat koncertezünk külföldön is, nem csak Magyarországon. 2023-ban például, amikor a 60 éves évfordulónkat ünnepeltük, akkor gyakorlatilag Dél-Amerikában jártunk, Európa számos országában, Törökországban, Portugáliában, Bulgáriában, Németországban. Az elmúlt években bejártuk a Németország legnagyobb fesztiváljait, szóval igazán sok része van a zenekarnak abban, hogy megmutassa külföldön is magát, és hát ugye a zene az egy nemzetközi nyelv, ezzel könnyű külföldön labdába rúgni azt.
Ezért nem könnyű, gondolom. Tehát azért a meló az ugyanúgy benne van.
Hogyne, és ugye, egyébként a Covid óta sokkal-sokkal nehezebb a zenekarokat turnéztatni, hiszen nagyon sokan rájöttek a Covid idején, hogy amit meg tudnak, azt házon belül megoldják, és nagyon sokszor akár a tengeren túlon, Amerikában, vagy éppen pont ázsiai országokban nem kötnek le zenekarokat hosszú évekre előre, mint annak előtte, hanem last minute szerveznek koncerteket. És ehhez bizony nagyon flexibilisnek kell lenni, és gyakorlatilag nagyon naprakésznek is kell lennünk az elmúlt pár évben, hogy ezeket teljesíteni tudjuk, azon feladataink mellett, amik egész évben is vannak.
Akkor ez azt jelenti, hogy te művészeti menedzserként, kvázi egy túrmenedzserként is működsz, amikor menni kell?
Igen, nagyon sok szerepben kell megmutatkozni az évad folyamán, gyakorlatilag művészeti menedzserként és a produkcióért felelős munkatársként részt veszek gyakorlatilag a program megszületésétől a program lezajlásáig minden egyes folyamatban. És nagyon sokszor ezek a dolgok változnak, akár a programok változhatnak, a promótereknek újabb és újabb kérésük van, és ezeket bizony folyamatosan össze kell egyeztetni, és folyamatosan össze kell egyeztetni azzal a művészeti koncepcióval, amelyet az elmúlt években építünk, és próbálunk továbbfejleszteni.
Ja, ez a rengeteg kommunikáció, hogy agyfrászt kapnék, szóval ja, mindegy, de ez most egy személyes szál lenne, viszont még annyit ugyanide, hogy te fuvola művész ként is működsz, tehát te fuvolaművész vagy 12 éves korod óta?
Így van, 12 éves korom óta fuvolázom, és gyakorlatilag zenészként talán egy picit könnyebb megértenem a zenészek működését, akkor, amikor van egy nagyon intenzív időszak, hogy mennyit kell próbálni, mennyi munka az, mire létrejön egy előadás. Mert itt azért sokan azt gondolják, hogy felvesszük a flakkot, és elmegyünk a koncertre, és gyakorlatilag milyen könnyű munka ez, de emögött hosszú órák, hosszú napok, hosszú hetek munkája van, mire egy produkció összeáll, és mire azok a pici nüanszok a helyére kerülnek, ami a könnyű zenében sokszor egészen máshogy működik, a komoly zenében egyetlen egy hangnak, egy elhalkulásának iszonyú nagy jelentősége van.
A csendnek.
És a csendnek is természetesen így van.
Beszéljünk a fiatalok megszólításáról, mert ez egyik fő topikunk, amit már a zászlóra tűztünk. Ez miért ekkora kérdés? Szóval erről már volt szó, és erről már beszéltünk másokkal is, hogy hogyan lehet jól megszólítani. De nekem tényleg erről az a véleményem, hogy most ez egy nagyon rossz analógia, de amikor a napos csibének pattogatod a labdát, akkor ő arra megy, amerre van, azt gondolja az anyjának, ami éppen mozog, és az első, amit meglátsz. Szóval, hogy egy fiatalnál is nyilván rengeteg impulzus kapnak, de ez miért egy kihívás mai napig, hogy egy kamarazenekar, egy komoly zenei formáció megszólítsa a fiatalokat?
Hát van ebben némi igazság, ebben a napos csibés történetben egyébként, hiszen azt gondolom, hogy annak idején, hogyha a szüleim engem nem vittek volna múzeumban, nem vittek volna el hangversenyre, nem jártam volna a zeneiskolába, akkor most sem érdeklődnék ilyen intenzíven a kultúra iránt. Tehát, hogy egyrészt a családból hozza ezt a gyermek, másrészt pedig az iskolából, a kortárs kapcsolatokból. Tehát borzasztó fontos hatással vannak rá, hogy mit gondolnak a társai például, hogyha valaki egy rajzpályázatunkon mondjuk részt vesz, vagy egy videópályázatunkba benevez, és abban jól érzi magát, és sikere van, akkor esetleg lehet olyan motivációs bázis annak a fiatalnak, hogy elhív egy koncertre egy haverját, és azt mondja, hogy hú, hát ez jó buli volt. Az a zene, amire videót gyártottunk, az tényleg, az nekem is tetszik, annak van mondani valója. Én azt gondolom, hogy ezek azok a pontok, amin érdemes végigmennünk, és ezekkel tudjuk megszólítani a fiatalokat, hogyha aktívan bevonjuk, akár a zenélésbe is. Itt van például a koncert az iskolában programunknak, pont az a jelentősége, hogy felkeresünk iskolákat, elmegyünk, akár tornatermekbe, drámatermekbe játszunk, és megpróbáljuk őket bevonni a zenélésbe. A zenék között beszélgetünk a zenékről. Elmondhatják, hogy mit gondolnak, milyen impulzusokat vált ki belőlük. Nagyon aranyos volt, pár hete a British Schoolban volt egy ilyen programunk angol nyelven, és nagyon érdeklődőek voltak. Tulajdonképpen nem is kellett kérdezni, és már mondták, hogy mit gondolnak az egész.
Látod? Tehát, hogy azt gondolom, hogy nyilván tehát, hogy mindenhol megvan a háttérnek a szerepe, de hogy én szerintem van bennünk egy ilyen ösztönös, vagy jóra való igény.
Abszolút. Tehát az ösztönös igény, az mindenkiben benne van, hogy aztán mivel tölti az idejét, és hogy milyen úgynevezett atomi szokásokat tud az ember kialakítani magában, abban pedig óriási felelősségünk van nekünk is, akik egyébként már egy nevezett zenekarral foglalkoznak. Gyakorlatilag mit adunk a kezükbe, mit mutatunk meg nekik a világból? Én azt gondolom, hogy nem csak a szülőknek van ebben felelőssége, hanem minden egyes kulturális projektnek, így a Liszt Ferenc Kamarazenekarnak is nagyon fontos ez a téma.
Annyit akartam már kérdezni klasszikus zenei szereplőktől, hogy a kultúrafogyasztási és zenefogyasztási szokások, azok hogyan hatnak ki a klasszikus zenére? És gondolok itt a streaming platformokra, gondolok arra, hogy régen albumokba gondolkodtunk, most meg szinglőkbe gondolkodunk. Gondolok arra, hogy ma már nem feltétlen tudjuk egy zenének az előadóját, hiszen szembedobta az algoritmus, meghallgattuk, tetszett, belájkoltuk, aztán legközelebb is fel fogja hozni, mert hogy ott van a lejátszási listánkban. De igazából nem tudjuk, nem látjuk az arcát, nem tudjuk, hogy ki ez az előadó. Ez a klasszikus zenére hogyan hat?
Ez egy nagyon érdekes helyzet, mert egyrészből ugye lehetőséget adnak ezek a platformok arra, hogy minél több klasszikus zenével kerüljön szembe az ember. Tehát, hogy ha ez szembe jön a Spotify-on, hogyha ez szembe jön a YouTube-on, akkor az ember megnézi, meghallgatja. De óriási kérdés az, és óriási felelősség az, hogy milyen kontent jön szembe. Mi lesz az a minőség, amivel először találkozik a fiatal, és arra igent vagy nemet mond. Mint ahogy az élő koncertek esetében sem, attól, hogy valami gyerekkoncert például, vagy fiataloknak szóló előadás, az nem egy kisebb feladat, hanem azt gondolom, hogy ez egy sokkal nagyobb feladat, és egy sokkal nagyobb felelősség. Hiszen amit akkor megmutatunk, amit akkor tapasztal, az vagy kivált belőle egy olyan pozitív viszonyulást, aminek kapcsán el tud indulni, ami megmozgat benne valamit, amiért ő elkezd aztán klasszikus zenét hallgatni, vagy ne találtán koncertre járni.
Ezeket a trendeket és szokásokat, ezeket feltételezem, hogy művészeti menedzserként be kell építeni a programba. Ehhez kapcsolódik az, hogy most már vannak 60 perces koncertek, ehhez kapcsolódik az, hogy át kellett alakítani a bérletkonstrukciót, vagy akár kellenek vendégszólisták, vendégek, akár külföldi sztárok, mert 24-én, amit kitérünk, itt lesz egy ilyen koncertetek az akadémián.
Így van, február 24-én a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Zeneakadémia hangversenytermében lesz egy nagy koncertünk, egy bérletes hangversenyünk. Dimitri Szitkovetszki hegedű művész karmester lesz a vendégünk, aki egyébként már tényleg egy világsztárnak mondható, és két fiatal
is. Egyébként, bocs, hogy szabadba vágok, de hogy ez egy fontos hívószó, mint hogy az akvában ki van írva, UK, US.
Én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy elhozzunk olyan embereket, aki akik már a világban letettek valamit az asztalra, akiknek van nevük, akik önmagukban hívó szót jelentenek egy hangversenyre. Nem csak marketing szempontból, vagy értékesítés szempontjából, hanem a zenekar reputáció szempontjából is óriási dolog ez. És hát hál' Istennek ezekből az emberekből nem volt hiány az elmúlt években. Itt volt Martin Furst, Emmanuel Pahu, most tényleg olyan neveket mondok, akik a saját hangszerükön a világ top 3-ban benne vannak. És Szitkovetszki is ilyen egy nagy öreg egyébként, mint a zongorában Márta Argerics, és egy komoly közönsége van. És az még szebb szerintem ebben az egész projektben, hogy ő pont olyanokkal fog fellépni, két olyan fiatallal, akik meg a pályájuk elején vannak, de már alkalmuk volt bizonyítani. Őnekik egyébként személyes jó kapcsolatuk is van, kurzusokra járt a két leány, Amira és Mariam Abuzaráról van szó, akik egyébként félig magyar származásúak. Amúgy Bécsben élnek, és elképesztő tehetségesek. Nem először játszanak a Liszt Ferenc kamarazenekar, de például Amura, Amira Abuzara például egy Mendelssohn D-moll hegedű versenyt játszik, szóval egy népszerű műsort a komoly zenében. Ami azért azt gondolom, hogy szintén nagyon fontos a műsorpolitikában, hogy bekerüljenek olyan művek a programokba, amiket azért az emberek ismernek, amire szívesen jönnek. Ugyanakkor a másik oldalon az is nagyon fontos, hogy egy picit kísérletezzünk, picit feszegessük a határainkat.
Kortárs komoly zenére gondolsz?
Akár a kortárs komoly zenére. Itt egyébként játszunk Dragony Timától, magyar kortárs szerzőtől művet majd márciusban, vagy éppen lesz egy kortárs koncertünk a BM C-be, és említetted ezeket a 60 perces koncerteket. Ez a sorozat pedig azért fontos, mert egészen más közönséget vonz. Egy-egy korszakot felölelnek ezek a műsorok, most például a múlt pénteken a BMC-ben a Valentin napon egyébként.
Szóval is idegesít.
Hogy nem a romantikus szerzők voltak terítéken.
Nem találtam semmit, érted, este már, de minden erre volt
felfűzve. Hát mindenki ott volt a mi koncertünkön.
A francokat nem így értem, minden Valentin napra volt felfűzve.
Igen, hát kevésbé Valentin napra, hiszen ennek nincsenek óriási hagyományai Magyarországon. Inkább azt gondolom, hogy az volt a tematika, hogy romantikus szerzőktől, olyan szerzőktől, akik a vonós zenében, a vonós kamarazenek zenében nagyon fontos korszakalkotó műveket alkottak, és ezekből szemmelvényeket, tételeket játszottunk. Tényleg nem egész műveket, hanem tételeket. Ugye annak idején, de Mozart idejében, de még a romantika időszakában is az nem volt egy ördögtől való dolog, hogy a tételek között például tapsoltak az emberek. Egyszerűen valami tetszett, akkor kifejezték a tetszésüket.
Manapság meg már rászólnak.
Hát manapság a Zeneakadémián néha ilyen légyzűrgését sem lehet hallani, és az ember tényleg ott ül, és rosszallóan néz arra, aki a tételek között tapsol, pedig hát semmi más bűnt nem követel, mindösszesen tetszik neki az, amit hall.
De ez egy kicsit olyan, nem, hogy így, hogy ezt megszoktuk, ez a mi kis sznovériánknak a része, hogy nem szabad, és hát jaját már megint valaki meg nem tudja a szabályokat.
Igen, és jó egy picit ebből kilépni. El is mondtam egyébként a hangversenyen a közönségnek, hogy nekem például nagyon tetszett, hogy a Dvorak Szerenát tételei között tapsoltak. Ez akkor is így volt egyébként. Akkor, amikor a művek tételei között nem tapsoltak, mondjuk Mozart idejében vagy később, az azt jelentette, hogy egész egyszerűen ez megbukott, nem tetszett.
De mi hozta be ezt a szokást, hogy nem tapsolunk a tételek között?
A romantika korszakában, a 19. században volt néhány olyan szerző, először talán Mendelssohn és Schumann, akik bizonyos műveik bemutatója előtt megtiltották. Egyszerűen úgy képzelték el a művet, hogy az úgy épülnek egymásra a tételek, hogy senki ne tapsoljon, és be is mondták. De ugyanez volt például Wagner esetében a Parsifal, ami egyébként egy 4 órás mű.
Szóval 4 óráig taps nélkül bírt ki.
Így van, ez volt az instrukció. Na most aztán ezt nagyon gyorsan átvették a koncerttermek az Egyesült Államokban és Európában is, és ez egyszerűen szokássá vált. Voltak olyan karmesterek, például Toscanini, ő is néha ezt bejelentette, hogy nincsen taps. És ez olyan szokássá vált a 20. században, ami gyakorlatilag utána tulajdonképpen soha nem vetköztünk le. És hát néha az emberek ugye nem tudják, hogy most lehet a tételek között tapsolni. Van egy olyan tétel, ami egy scherzo tétel, például egy ilyen gyorsabb hangvételű tétel, aminek úgy jó esne a végén tapsolni, és kifejezni, hogy na, ez tetszett. Vagy éppen pont egy ilyen romantikus tétel itt a Dvorak Szerenádból, ami után megszólalt a tapsot. Egyszerűen azt éreztük, hogy az emberekben megérintett valamit. És ez nagyon jó dolog szerintem, de hát az idők változnak, és a korok is változnak, úgyhogy nem kizárt, hogy egyébként hogy 100 év múlva már az lesz a ciki, hogyha nem tapsolnak.
De ha már ilyen általánosságokról beszélünk, akkor az öltözködés az ugyanide tartozik. Megnézik ma már azokat, vagy megnézik ma még azokat, akik nem úgy öltöznek föl, mint ahogy ezt megszokhatta folyamatosan klasszikus zenét hallgató közönség.
Ez nagyon változó,
finom, mert fogalmaztam finoman.
Ahogy a világot járjuk, gyakorlatilag más-más szokásokkal találkozunk az országokból. Tehát valahol...
Jó, hogy a joggingba senki nem megy el.
Én már ilyet is láttam. Klasszikus zenei koncerten. De talán azt gondolom, hogy itt Magyarországon, vagy főleg mondjuk a MIPA-ban, vagy a Zeneakadémián van azért olyan protokollja, ilyen íratlan szabályok, és hát az emberek szeretnek is egyébként felöltözni. Ezek az alkalmak, a komoly zenei koncertek, társadalmi esemény. Sőt, van egy olyan közönségünk, mert ezt is felmértük, csináltunk egy kutatást 2020-ban, hogy ki a mi közönségünk, és mit vár el tőlünk. Van egy olyan közönség, akinek tényleg ez egy státuszszimbólum, hogy ő most elmegy egy klasszikus zenei koncertre, és ez minél velősebb műsorral, minél nehezebb műsorral, annál nagyobb teljesítmény gyakorlatilag ő neki ezen részt venni.
Jó, figyelj, mondjuk legyen ez inkább a státuszszimbólum, mint a kocsi, vagy a nem tudom, ekkora feliratos póló.
Ezzel nagyon egyetértek.
Ez nem egy rossz státuszszimbólum.
Így van, ezzel nagyon egyetértek. Szóval azt gondolom, hogyha így az emberek szokásai, tehát már fiatalon a szokásává válik az, hogy igen, van egy esemény, van egy jó koncert, hallgassuk meg, még akkor is, hogyha esetleg nem ismerjük a programot, hogyha egy picit olyan furcsa, vagy akár kortárs, mert kortárs zenétől is mindenki óckodik. Pedig én azt gondolom, hogy vannak nagyon-nagyon jó kortárs zenék. Szóval a kortárs zene az nem egy hallgathatatlan zene, hanem azt tényleg úgy kell kezelni, hogy az a miénk. Egyébként, hogyha bekapcsoljuk a tévét, vagy elmegyünk moziba, és csak a filmeknek a zenéjét hallgatjuk, akkor nagyon-nagyon sokszor az vált ki érzelmeket, hogyha lehalkítanám a filmet, akkor nem éreznék semmit, egyáltalán nem izgulnék, egyáltalán nem fakadnék sírva.
A filmzenének megvan a hatása.
Így van, és de nagyon sokszor, és nagyon sok filmben egyébként ezek a filmzenei betétek is komoly zene. Tehát, hogy azt sokszor elfelejtjük, hogy a komoly zenével nem csak a koncertteremben találkozunk, hanem nagyon sok helyen velünk szembe jön, csak éppen nem ismerjük fel.
Hornyák Balázs a vendégem, a Liszt Ferenc Kamara Zenekar művészeti menedzsere. Kicsit engedjétek meg, hogy és bocs Balázs, kicsit sznobulunk, és kicsit beszélgetünk a klasszikus zenéről, a komoly zenéről, és arról, hogy mik kapcsolódnak hozzá, szó lesz még rajzpályázatról, videópályázatról, sőt, CSR tevékenységről is a következő részben, úgyhogy ha érdekel, akkor maradjatok velünk, vagy vigyétek magatokra a rádiót. Most egy nagyon rövid szünet, és folytatjuk a szabadesést.